Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén 135. Zsoltárunkat keressük ki, és 135. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Szeretettel köszöntöm mai igehirdetőnket, Kis László lelkipásztor urat. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm az ünnepünket megtisztelő egyházi és világi képviselőket, kedves vendégeinket és szeretett gyülekezetünk minden tagját. Hirdetem a testvéreknek a Reformátusok lapját, az iratterjesztés szolgálatát, benne ifjúsági kórusunk CD lemezét. Örömmel hirdetem, hogy elkészült erre a mai különleges napra hírmondónk külön száma is, amely döntően lelkipásztorunk életének és 35 esztendei szolgálatának képes beszámolóját tartalmazza. A kijáratoknál szolgálatot teljesítő presbiterektől vehetjük majd át ajándékban. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Kedden 7 órától fiatal felnőttek biblia órája lesz, szerdán 7:30 órától kóruspróbát tartunk, csütörtökön 10 órától biblia órát, délután 5 órától 3 csoportban gyülekezeti hittanórákat. Pénteken 4 órától az Agnus, 5 órától a Juvenis, 6 órától a Minifi és 7:30 órától a felnőtt ifjúsági csoport biblia óráját tartjuk meg. Vasárnap 10 órától szokott rendünk szerint Isten tiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet és gyermek megőrzést is vállalunk. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján nagy részvét mellett Somjai Péter Béla testvérünket, aki 69 évet élt. Jézus Krisztus szavaival erősítjük a gyászoló hátramaradottakat, ki ezt mondja: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, megvagytok terhelve, és én megnyugosztlak titeket. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő gyászoló testvéreknek. Hirdetem, hogy Illés Dávid esperes úr kirendelte helyettes lelkésznek Pocsai Miklós Albertfalva kelenvölgyi lelkipásztort. Ő vezeti majd a lelkész választással kapcsolatos törvényi és adminisztratív teendőket. Derekas énekünket keressük most ki, ez a 134. számú énekünk, és a 134. számú dicséretünket, zsoltárunkat énekeljük végig, mind a 3 versével. A 134. Zsoltárunk így kezdődik: Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat vígan.
Thank you. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, nagy hálaadással, nevedet magasztalva vagyunk együtt itt a te színed előtt. Köszönjük megtartó kegyelmedet, nemzedékről nemzedékre gondod volt a te népedre itt ezen a helyen, ígéreteidet megtartottad, adtad igédnek világosságát, hogy azokban járjon. Kérünk, Urunk, hogy tedd igazán bensőségessé, igédé szent lelked által e mai alkalmat. Együttérző szeretettel visszük a te színed elé a gyászolókat. Úgy, hogy az énekben énekeljük, elválni kedvesünktől fájdalmas és nehéz. Te köszönjük, Urunk, hogy te hívsz minket, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva és terhelve, és te valóban meg tudod könnyíteni a gyász terhét, és erőssé tudod tenni azt, akire rá helyezed. Mert lehet mindenbe erőnk a Krisztusba, aki minket megerősít. Ezt kérjük, Urunk, minden gyászolóra. És kegyelettel, hálás szívvel emlékezünk meg ezen a napon vértanúinkra, az aradi 13-ra, akiknek életük sem volt drága, mert olyan sokat ért nekik a szabadság, és ennek a népnek, a magyar népnek a szabadsága lelkesítette őket, bár némelyek nem is voltak a mi nemzetünkből valók, de lelkük mélyén azzá lettek, és ezért a népért meg tudtak halni. Mindig úgy hálával tölti el szívünket, Urunk, mikor ezt a példát látjuk, segítsen ez sokakat és minket is a felelős helytállásra, nemzetünk szeretetére, az áldozatvállalásra. Kérünk, Urunk, te áld és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket, szent fiadért, a mi Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, Istennek igéjét olvasom ezen a napon a zsidókhoz írt levél 13. részének 7., 8. és 17. verséből. Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették néktek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Temetni jöttem Cézárt nem dicsérni, ismerjük mindannyian Antonius szavát Shakespeare híres regényében, a Julius Cézárban, de én most hadd aktualizáljam ezt, és hadd másítsam meg így. Nem dicsérni jöttem Tamást, de nem is temetni, hanem az igét jöttem hirdetni. Néhány nappal ezelőtt Tamás fölhívott, Letisztelet úr, és azt mondta többek között, és úgy ezt meg is jegyeztem, várjuk az igét. Már nagyon régen, közel 30 éve ismerjük egymást, és jó baráti kapcsolat fűz minket egymáshoz, értjük már szavak nélkül is a hangsúlyokból, hogy a másik mire gondol, igen, arra gondolt, és teljesen joggal, hogy az igét hozzam. Ne dicshimnuszt, ne is egy szép elsőrangú temetési beszédet, hanem az Isten beszédét. Mit üzen az Isten? Mit üzen ennek a gyülekezetnek, amikor lelkipásztorát nyugdíjba bocsátja? Mit üzen a nyugdíjba menő lelkésznek, és mit üzen majd a leendő, nem tudjuk, de azért sejtjük, itt szolgáló lelkipásztornak, aki majd beáll abba a, hely, a nyomvonalba, abba a szolgálatba, amit Tamás nagytiszteletű úr itt 35 éven át hűségesen Isten kegyelméből végezhetett. Mit üzen a gyülekezetnek mai napon Isten? Hát először is az, hogy ne feledkezzetek el vezetőitekről. Ott a gyülekezetben, úgy tudom elképzelni, az első időkben nagyon sokan már elhunytak a vezetők, a tanítók, a pásztorok közül, de sokan idős korukat élték meg a gyülekezet közösségében, mint egy családban. Nem mentek el, ott maradtak a nyáj között életük végéig. Hátrébb léptek ugyan, de amit még megtehettek, megtették, szolgáltak, de erejük már fogyóban volt, leszálló ágba jutottak. Azt mondja Isten igéje, becsüljétek meg, szeressétek őket, ne felejtsétek el. Úgy adódik Isten kegyelméből, hogy nagytiszteletű úr itt marad a gyülekezet családjának közösségében, amiben azonban van valami izgalmas, van valami, ami a szeretetnek a vállalkozása, mert van benne valami kiszolgáltatottság, igen, a gyülekezet végig fogja nézni, a hajdan aktív, munkálkodó lelkipásztor életének már elgyengülő, leszálló szakaszát is. De egy családban így van. És ez a természetes. A gyülekezettől azt várja az Úr, hogy így szeressétek őt, ezzel együtt. Eljön az idő, úgy szépen lassan, hogy már nem várhatjátok tőle azt, amire ereje teljében képes volt. Gondolni kell majd arra, hogy élete Krisztus és egyház szolgálatában kopott el több mint 50 éven át, hirdette az igét, végezte a lelkipásztor szolgálatát. Fogadjátok el őt, mint aki szolgálatának dandárját elvégezte, mint aki számára aztán Isten hozza el a megpihenésnek az időszakát. Mert nem kell, hogy 120-szal verjen a szív életünk végéig a szolgálatban, el kell fogadni a gyülekezetnek, a lelkipásztornak, hogy bizonyos idők lejárnak, bizonyos ajtók lassan becsukódnak, de új ajtók mindig megnyílnak. A lelkipásztori megbízatás nem akármilyen. Nem akármilyen felelősséggel jár. Ne feledkezzetek el vezetőitekről. Hégumenoi, így hangzik ez görögül, ha szó szerint akarnám fordítani, azokról, akik fölöttetek hegemóniát gyakorolnak, mert ez a szó van ebben, a hegemónia. A mi fülünkben ez egy kicsit gyanúsan rosszul cseng, mert hegemóniát azt értjük, hogy hatalom erővel kiterjeszti hatalmát egy más területre, egy más országra, más nép felé. És van olyan valóban, hogy valaki nem elfogadja, megimádkozza, hanem elragadja erővel tisztét. Mint Diotrefész János bizonysága szerint, akiről ezt mondja, elsőbséget kíván, elsőbségre vágyik, megragadja, nem érdekli urának indítása, akarata, célja, ő megszerzi. De ezen nincs áldás, nincs növekedés, nincs erősödés az ilyen gyülekezetben. Úgy gondolom, hogy a magyar szó az görög szó eredeti értelmét jobban érzékelteti, mikor azt fordítja Károly, hogy elöljáró. Ne feledkezzetek meg elöljáróitokról, akik előttetek járnak, akik élete nyitott könyv, akik elől járnak a példaadásban, az alázatban, mert odaállnak töredelmesen, ha kell bűnbánattal, összetört szívvel is, az Úruk elé, és kérnek kegyelmet maguk és gyülekezetük életére. Előjárnak az adakozásban, elől járnak az imádságban, ugyanakkor vezetők, akik tudják, hogy úgy vezetik a nyájat, hogy csak Krisztus után mehetnek. Mert nincs annál nagyobb tragédia, mint egy pásztor nem a Krisztus nyomvonalán vezeti az ő nyáját, mert akkor tévelyegni fognak, körbe-körbe járnak. De hívhatjuk őket feljebb valónak, vagy felettesnek is. Ez lelki magaslatot jelent, lelki többrebízatást és felelősséget. Jelenti az őrállóságot. Az őrálló az fentebb áll, távol, hogy távolabbra lásson, hogy messziről már idejében észrevegye a bajt, a kísértést, a csapdát. Igen, mind ez a lelkipásztor feladata, munkája, és hirdeti az igét, és pásztorol, azzal a tudattal, hogy majd el fog számolni minden tagjával a nyájnak. Nézzetek életük végére, ez elsősorban a Biblia tudósai szerint azt jelenti, hogy valamire tekintsetek, ami már életműnek tekinthető. Hogyan változott, erősödött lelkiekben, anyagiakban, fizikai dolgokban, hogyan gyarapodott a gyülekezet. Igen, valami kiegecesedett, valamit biztosan lehet látni. És a gyülekezet úgy gondolom, hogy most nagyon sokat lát, és nagyon sokra gondol, éppen ezért nem is könnyű elengedni a lelki pásztort. Nem könnyű és nem egyszerű dolog elfogadni, hogy már nem ő lesz a mindent meghatározó, az irányt mutató, valaki más lép majd helyébe. De vigasztalja a gyülekezetet és titeket is, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökre ugyanaz, az egyházura nem változik. Ő nem megy nyugdíjba. Ő itt lesz. Ahogy eddig szívén viselt ennek a közösségnek, gyülekezetnek a sorsát, higgyétek el, így lesz azután is. Ő a garancia. Ő az egyetlen reménység. Eddig is ő tartott minden lelki pásztort, és ő erősítette őket, mindazokat, akik itt szolgáltak már. Ő benne higgyetek, ne féljetek, ne aggodalmaskodjatok. Forduljatok bizalommal a majd meglévő elöljáró felé, mert vigyázat, csak Jézus ugyanaz, a pásztorok különbözhetnek, nem egyformák. És kell is, hogy így legyen. Lesznek új hangsúlyok, új területek, új ízek, de Jézus Krisztus akaratával történik mindez. Bízzatok, ne féljetek, higgyétek, kérjétek, hogy Krisztus vezeti, vezesse továbbra az ő nyáját. Mit mond az ige ma a nyugdíjba menő lelkipásztornak? Hát azt mondja, hogy engedd el, amit már nem rád bízott az Úr. Ahogyan a szolgálatot csak úgy vállaltad, amikor már biztosan tudtad, hogy az Úr rendelt ide. Úgy kaptad a megbízatást, az Isten igéjére hallgattál, kizárólag. Most így az Isten igéje által fogadd el Urattól, hogy most kapod a felmentést, egy új utat, amelyet el kell fogadnod. Mert a szolgálat szépen lassan, de sajnos biztosan hanyatló szakaszának is vannak csodálatos szépségei. Sőt, olykor ez a szakasz még felül is múlhatja az előző aktív korszak szolgálatát. Valamiben még több is lehet. Ez a szakasz nem a lelki tétlenség, ez az imádság szakasza. Mind kevesebb szolgálat már, de mind több imádság. Ugyanakkor egy csodálatos bizonyságtétel, egy csodálatos szolgálat, bizonyságtétel és buzdító erő a gyülekezet számára, ha látja, hogy lelkipásztor, akinek élete a szolgálatban elkopott, megmaradt az Úr gyermekének. Sok minden elfogyott erejéből, de megmaradt a hit, a remény és a szeretet. Hogy megmarad a hitben, hiszen itt minden hitből épült. Semmi se csak úgy emberi felbuzdulásra és akaratra. Minden, amiről hálásan beszélhetünk. És milyen csodálatos, amikor látja a gyülekezet, hogy lelkipásztora megmaradt az alázatban, az Isten dicsőítő életben, amelynek központja a soli deo gloria, egyedül Istené a dicsőség. Ha látja, hogy nem lopja vissza azt, amit mindig Istennek adott, Nem lopja vissza az Isten dicsőségét, amit épített az Isten dicsőségére, hanem magasztalja az ő urát. Milyen csodálatos, élő bizonyságtétel. Erre az útra vezetett az Úr, és indít most el, kedves Tamás. Isten adjon neked erőt, amíg tudsz, mindenben szolgálj, és vigyázz arra, hogy életed utolsó lehanyatló szakasza valóban Isten dicsőségének, Isten nagyságának a bizonysága lehessen. Így lesz szép, így lesz áldott ez a korszak. Üzen valamit az ige a gyülekezet lelki pásztorának, akit majd megválasztanak, aki többre bízatott, hiszen beállni ebbe a szolgálatba, vagy folytatni igazán, ehhez mindig a többre bízatás szükséges. Igen, üzeni, hogy vegye halálosan komolyan a szolgálatot. Mert a lelkekkel elszámolunk. De mindez könnyebb a krisztusi indulattal szeretve az embereket elvégezni. Örömmel és nem sóhajtozva. Soha nem emberektől várva dicséretet, hanem a mennyei gazdától, jól vagyon jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, többre bízlak ezután. Ezeket üzente nékünk ma, a mi Urunk, az Egyház Ura, övé legyen a dicsőség, örökkön, örökké, aki tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz. Amen. Imádkozzunk. Urunk, mindennek te voltál indítója, mozgatója és bevégezője. Köszönjük, Urunk, a te munkádat. És köszönjük azt, aki ebben a munkába engedelmesen beleállt, önmagát nem kímélve, hordozva 35 esztendőn át a gyülekezeti szolgálat terhét és 3 cikluson át, az esperiszi szolgálat sokfajta kihívását, nehézségét. Köszönjük, hogy erőt adtál, amikor megfáradt, mindig vele voltál. Te gyógyítottad és erősítetted meg testi bajaiban is, mert még szolgálatot bíztál rá. Köszönjük alázatát, mert a te szavadra hátra tud lépni egy lépéssel, és elfogadja alázattal és bizalommal, ami te neki majd adsz, életének egy új korszakában. Adj neki erőt, hogy még tudjon szolgálni, tudja hirdetni a te igédet, erejéhez mélten tudja pásztorolni a nyájat, és enged, hogy élete, amit itt él meg a gyülekezet családjába, mert ők is a szerettei, az ő élete valóban a te nagyságodra mutasson, hogy nem fogyott el a hit, remény és szeretet, hogy mindenért ő is néked ad hálát. És tartsd meg őt, Urunk, családjában, szerettei között, sok elfoglaltságában, rohanásában, távol volt, most többet lehet közöttük. Ez is tőled való ajándék, tőled való időszak. Engedd, Urunk, hogy ez is megteljen a te áldásaiddal. És könyörgünk a gyülekezetért, a majd megválasztandó lelkipásztorért. Könyörgünk ezért a népért. Hallgass meg minket, Urunk, és légy velünk, aki tegnap és ma, és örökké ugyanaz vagy. Tied legyen a dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Adakozásra hívom fel testvéreim figyelmét, tudván a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi megtartó üdvözítő Krisztus Jézusunk megismerésében. Övé legyen a dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 264. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 264. dicséretünk első verse így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Thank you. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, Szabados Ákos polgármester urat, dr. Nemcsók Dénes helyettes államtitkár urat, Takaró Károly püspök urat, Takaró Mihály főgondnok urat, Takaró András püspök helyettes urat, Győri János Sámuel lelkipásztor urat, Vese Ferenc a Soroksári gyülekezet főgondnokát, Soroksári gyülekezetének polgármesterjelöltjét, Soroksári kerületének polgármesterjelöltjét, a jelenlévő lelkipásztorokat és a velük érkezett kedves feleségeiket. Tisztelt vendégeink, ünneplő gyülekezet! Nyilvános egyházközségi közgyűlésünket megnyitom, felkérem Bolla Gábor jegyző urat, a jegyzőkönyv vezetését végezze el, míg a két rangidős prezbiterünket a hitelesítésre kérem. Egyetlen társorzati pontunk a 35 éves Pester Zsebeti szolgálata után nyugdíjba vonuló Takaró Tamás Esperes lelkipásztor úr köszöntése. Ír és Dávid Esperes úr kimentését kérte, de köszöntő levelet írt, amelyet tegnap személyesen hozott el, és adott át azzal a kérdéssel, hogy azt én, mint az egyházmegyénk vezetésében elnöktársa, olvassam fel. Nagy tiszteletű lelkipásztor úr, kedves Tamás! Nyugdíjba vonulásod alkalmával, Isten igéjével köszöntelek, mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak, ami szolgálunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. 2 Korintus 3. rész 3. versen. Hátadok érted Istennek, hogy szolgálatodban megtartott, megáldott és vezetett. Köszönöm a bizalmadat, amely először az egyházmegyei tanácsi tagnak értél fel, majd esperesi szolgálat folytatásában gondoltál rám, és javasoltál engem. Közel 20 éves szolgálat után sokszor láttam, hogy mennyire fontos neked Jézus Krisztus személye és egyházának ügye. Sok megbeszélésen voltunk együtt, ahol tapasztalatod és bölcsességet segített feladataink megoldásában, a szolgálat végzésében. Jó volt látni, hogy szolgálataidat hűséggel, nagy odaszánással, lelkiismeretes felkészüléssel, szívből és az Úrra figyelve végezted. Esperesi szolgálatod alatt több új gyülekezet jött létre az egyházmegyénkben, és számos gyülekezet tudott templomépítésbe fogni, és mindig szíveden viselted, imádságban hordoztad, és lehetőségeid szerint segítetted a gyülekezetek lelki és anyagi épülését. Mindezek közben a Pester Zsébet központi gyülekezet és lelki növekedést és körülményeinek jobbulását élhette meg. Egyházmegyénk júniusi közgyűlésén az SPS jelentéshez kapcsolódó határozatban külön is megemlékeztünk és hálát adtunk lelkészi és SPS-i szolgálatodért. Ezen a napon, amikor a gyülekezeti szolgálatot befejezted, bár református lelkészként tovább hirdeteted az igét, szeretettel köszöntelek, és az Úr áldását kívánom az életedre, feleségeddel és családoddal együtt. Nagyon jó egészséget, megérdemelt pihenést adjon az Isten, és lelkéből erőt azokhoz a szolgálatokhoz, amelyek még számodra vannak kirendelve. Magam és egyházmegyénk közössége nevében áldást kívánással és szeretettel Illés Dávid Esperes.
Köszönöm szépen!
Most a kódus szolgál, majd azt követően a köszöntéseket hallgassuk meg. Thank you. Felkérem Szabados Ákos polgármester urat, köszöntse a gyülekezet és a lelkipásztor urat.
Köszönöm szépen. Bocsánat, azért nem tudom a rendet mindig, úgyhogy jó a segítség. Nagy tiszteletű urak, tisztelt ünneplő gyülekezet, kedves Tamás. Hát én nem készültem írásos köszöntővel, és még egy idevágó idézetet sem hoztam, de azt gondoltam, hogy talán megtehetem ezt ez alkalommal, hiszen a te 35 évedből 25 év részben az enyém is volt, nem csak magánemberként, hanem polgármesterként is, és azért ez nagy könnyebbség számomra, mert remélem, hogy mondhatom ezt itt sokak előtt, hogy egy jó barátommal állok szembe, és nekem ez nagy megtiszteltetés, hogy ezt itt nyilvánosan is magaménak mondhatom, hiszen amikor én alpolgármesterként és polgármesterként kapcsolatba kerültem veled, az első találkozások alkalmával azért megmondom őszintén, volt egy kis gombóc a gyomdomba, hát azért mégiscsak én kopogtattam itt, Takaró Tamásnál, ugye a Takaró család akkori úgymond fejénél, és azért a legjelentősebb református gyülekezet vezetőjénél. Amiért én magánemberként köszönetet szeretnék mondani, és nagy öröm, megint csak azt mondom, hogy így a szemedbe tudom mondani, hogy én tőled vezetői tapasztalatot tanultam, és baráti segítséget kaptam, és hát nem titok, elmondhatom, hogy volt olyan alkalom, talán nem is egyszer, amikor az én politikai magatartásom és pályafutásommal kapcsolatban kérdeztem meg a véleményedet, miközben azt itt sokan tudják, hogy én messziről érkeztem. Nem csak a szó fizikális értelmében, ugye Soroksáról egész Erzsébetig, hanem politikai értelemben is. És Tamás mindezek ellenére nem csak baráti kezet nyújtott, hanem tanácsokkal is ellátott, amelyek igen, tartalmaztak kritikát is. És ez nagy segítségemre volt. Polgármesterként pedig azt tudom mondani, bár sok olyan erzsébeti lenne, akinek a vezetésével a családja, a közössége annyit tenne ezért a kerületért, mint amennyit tettél te. Úgyhogy én azt elmondtam, hogy mivel nem készültem, de hogy mit hoztam, azért azt is szeretném elmondani. Az önkormányzat nevében, Pest Erzsébet önkormányzata nevében, és valamennyi Pest Erzsébeti lakos nevében szeretnélek téged köszönteni, azért a munkáért, amit a gyülekezeten keresztül, ezért a kerületért, ezért a városrészért végeztél, és remélem, hogy az elkövetkezendő időkben is számíthatunk majd az együttműködésedre és támogatásodra. Most én szerényen készültem, nem hoztam más, csak ezüstöt és aranyat, nyilvánvalóan. Egy ezüstérmét a nap emlékére, és egy kiváló minőségű, aranylószínű tokait pedig az egészségedre.
Felkérem György János Sámuel testvérünket, a kerületi protestáns testvérgyülekezetnek nevében, hogy köszöntse a lelkipásztorodat.
Ezzel az álló mikrofonnal, amit ide készítettünk, valami probléma van, azért van ez a örökös váltás.
Csipkelődés. Hadd olvassak mindenek előtt föl egy igét, mielőtt megszólítom a megszólítandókat. A 133. Zsoltár első versétől, grábítsok éneket Dávidtól. Ime mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Mint a drága olaj a fejen, amely az alá folyik a szakállon, az Áron szakállán, amely lefolyik köntöse peremére, mint a Hermon harmatja, mely leszáll Sion hegyeire, csak oda küld áldást az Úr, és életet örökké. Nagytiszteletű főtiszteletű püspök úr, nagytiszteletű esperes urak, tisztelt lelkész urak, nagytiszteletű lelkész urak, tisztelt polgármester úr, kedves gyülekezet, drága szomszédjaink, benne Monika, nagytiszteletű asszony, és a takaró család, kedves Tamás. A pesterzsébeti lelkész testvérek nevében szólok, akik olyan jól éreztük magunkat itt minden alkalommal, de én is sokat szolgáltam egyrészt itt is, tudjátok, hogy mindig szabadon beszéltem, de most, mivel közgyűlésen vagyunk, hogy le tudjam adni a jegyzőkönyv számára, fölolvasom a gondolataimat, és ezzel korlátozom magamat. Ebben a hozzászólásban, bár mondom, hogy a lelkész testvérek, a protestáns lelkész közösség, gyülekezete közössége nevében szólok, és megtisztelő dolog ez számomra, mégis nem tudom kiszűrni a saját rezonanciámat, a saját érzelmi dolgaimat, ami ehhez a közösséghez, és főleg te hozzád köt, hiszen te csak a reformátusok esperese voltál, de egy kicsit a miénk is. Valahogy olyan kisugárzásod volt, hogy mi is talán a baptisták nevében is mondhatom ezt. Hosszú lenne, és talán túlzottan a személyedre és a talentumaidra koncentrált ez a köszöntő, ha elkezdeném számba venni az általam annyira értékelt alaposságodat, felkészültségedet, ízes magyar nyelven mondott prédikációidat. Igehirdetéseidet, melyekben ott buzgott az édesapádtól átvett ébredési szárnyalás, mély történelmi látás és nemzetszeretet. A behatárolt idő miatt csak én egyre fogom kiélezni most. A mai világnézetre épülő tudományosnak nevezett filozófiák és mondjuk meg teológiák, a teremtő Istent és a személyes megváltó tagadó betegsége, ez a filozófusokra vonatkozik, egyfajta, engedjétek meg ezt a szót, manapság hallottam, hogy Magyarországon is terjedt az autizmus. Mert lehet a tudománynak is autizmusa, lehet az egész emberiségnek autizmusa, amikor csak valami másra koncentrál, nem a lényegre. Amikor ez az autizmusban csak a maga felfedezéseinek madzagját pörgeti mikroszkóp és teleszkóp üveges tekintettel, elnézést a hosszú kifejezését, és nem hajlandó tudomást venni a személyes tervezőről és a személyes gonoszról. Köszönet Istennek és a megváltónak, hogy te, Tamás, harcoltál minden mondatoddal, minden felszólalásoddal a világi fórumokon is, határozott és bátor és jellemes felszólalásaiddal ez ellen az autizmus ellen. Mivel ezt tetted, nem lehet téged nyugdíjaztatni és nyugdíjazni. Nem léphetsz a jól megérdemelt pihenés gyepszőnyegére, mert ez csak a magukkal foglalkozó autista filozófusok és béres papok teszik, de nem a tanítványok. És te az voltál. És az vagy. Ezért nem búcsúzom, nem búcsúztatok, hanem hálát adok. Könyörgök családommal, feleségemmel együtt, és remélek. Veled és a tiéddel együtt. Áldjon meg az Úr, baptista köszöntés. Áldás, békesség a tietek, erős várom Istenünk, és hadd köszönjek végül neked a nyugdíjas köszöntésemmel. Üdvösségünk az Úr Jézus Krisztusban van. Az Úr áldjon meg, és át szeretnék adni egy, a nekünk lelkészeknek talán nem baj, hogyha most hajós nyugdíjban mész, elárulom, hogy nagyon jó borszakértő Tamás, és egyszer valahol valakinek köszöntőjén voltunk a Csillibe, és beszélgettünk, hogy ahogy őszül, világosodik a hajunk, úgy világosodik a borunk is. Hát én azért most mégis mély vörös bort hoztam neked, hogy csak a haját.
Tiszteletű közgyűlés, Takodó Mihály, mint gyülekezetünk kórusának vezetője, a gyülekezeti réteg csoportok nevében is köszönti lelkipásztorodat.
Nagy tiszteletű Eszperes úr, kedves testvérem, kedves édes testvérem! Én sem búcsúztatni jöttelek, hanem köszönteni téged. És engedje meg a gyülekezet, hogy elmondjam, hogy Tamás a családi és gyülekezeti szolgálatát karnagyként kezdte. Kisgyerekek voltunk, és apukát, anyukát akartuk köszönteni, Tamás kórust alakított a család gyermekeiből, és megtanultuk a Jézus hív bár zug morajlik című éneket, mert az nagyon tetszett nekünk. Tamás vezényelt, de a szöveget azt gyakorlatilag úgy mondtuk, ahogy hallottuk, ezért aztán azt történt vele, hogy úgy énekeltük, hogy Jézus hív bár zug morajlik, életünk van tengere, halkhívása tisztán hallik, Jersó, Versó, jöjj ide! Apám elhűlve hallgatta, de anyám tudta, hogy ez körülbelül a hangzás miatt lehetett így, és a nagy sikeromló tekintettel még háromszor megismételtették, Tamás egyre lelkesebben vezényelt. És hadd mondjam el, kedves gyülekezet, hogy itt áll veletek szemben a gyülekezet legrégebbi kórus tagja is, mert hogy ő még Vedrődi Viktória kórusában kezdte az éneklést, fiatal emberként, akiről tudni kell, hogy Kodály Zoltán, amikor diplomát átadott, azt mondta a legtehetségesebb tanítványomnak. Ő volt az én karnagy elődöm, és ez olyan rég volt, hogy a Holtenger még csak nagybeteg volt annak idején. Tehát valóban több mint 50 évvel ezelőtt kezdted ezt a szolgálatot. A tenor szólamot énekelte, és erről is egyetlen mondat jutott eszembe. Elteltek évtizedek. Gyülekezeti lelkész lettél, nem tudtad vállalni ezt a szolgálatot természetesen. De néha, amikor a család összejött énekelni, egy műnek a tenorját örökre megjegyezted. Ez a tudom az én megváltó mél volt. Kedves testvérek, gondoljátok csak el, mennyi kórusművet hallott, mennyit énekelt. De ami a szívébe beleégett, ige, azt megjegyezte, annak a szólamát is megjegyezte. Igen, tenor volt, a kedvence Luciano Pavarotti. Sok-sok éven keresztül, amikor utaztunk együtt a kocsiba, sokszor csak kettesben, csak Pavarotti szólt. Ő persze énekelte a Pavarotti szólamait mindig. És kedves gyülekezet, ha nem magam hallom, nem hiszem el, a híres ária Vincero, Vincero emlékeztek, talán mindenki ismeri ezt, ő ezt ki tudta énekelni. Ekkor már nyitott ablakoknál persze, mert gondoljátok csak el, Luciano Pavarotti és Takaró Tamás együtt a Vincerót. És hadd mondjam el, hogy a zenei ízlésedben is ugyanaz a tágasság jellemző rád, ezért, mint énekkarvezető, beszélek a zenéről és a te viszonyodról, hiszen soha nem fogom elfelejteni, hogy azt kérted tőlem 35 évvel ezelőtt, hogy a Zúg hullámot énekeljük. Ezért énekeltük most a Zúg hullámot. Ez egy spirituálé, lelki ének. És a második ének pedig a Kapok-e csillagos koronát volt, és ez kérdésként hangzik fel, de én tudom, nem csak a megváltód él, de kapsz is csillagos koronát. Kedves testvéreim, teológusként szigorú kálvinista maradt, zenészként ökumenikus. Ezért énekelhet ez a kórus, ami kórusunk, a katolikus Mozart requiemtől, Liszt-műveken keresztül, katolikus nagy, katolikus szerzők, Kodály Zoltánon keresztül, egészen néger spirituálét. Mert az oikumené, az benne van a lelkedben. Azért örültem, János, ha itt szólíthatlak, a megszólalásodnak, mert ugyanazt gondolom, amit mondtál. Nekem most köszöntenem kell téged természetesen a hittanosok nevében, a hitoktatók nevében. Itt sok-sok hitoktató ül ebben a templomban most, mind itt nevelkedett az alatt, amikor Takaró Tamás volt a lelkész. És köszöntelek az ifjúsági csoportok nevében. Virágzó gyülekezetet hagysz itt, csak hogy nem hagyod itt ezt a gyülekezetet. És köszöntelek a nők nevében, a felnőtt bibliakorosok nevében, a fifások nevében, ez a fiatal felnőttek köre, akik kinőttek az ifjúságból, de úgy döntöttek, hogy nem nőttek ki. Ezért miután már 40-50 évesen nagyon nehéz lehetne ifjúsági körnek nevezni őket, úgy hívják magukat, hogy fiatal felnőttek. Kedves gyülekezet, kedves nagy tiszteletű esperes úr, emlékezés, szó sincs róla. Az emlékezés az a tegnap embereinek a dolga. Isten nem a tegnap embere vagy. Ez a mai alkalom, ahogy János mondta, csak állomás. Egy hálaadó Isten tiszteleten lévő állomás, amelyben azt ünnepeljük, hogy Isten megengedte, hogy megéld a 70 évet, Isten megengedte, hogy ebben a gyülekezetben szolgálj 35 éven keresztül, mert egy lelkész soha nem megy nyugdíjba. Polgári értelemben, egyházjogi értelemben eljött a nyugdíj pillanata. Azonban még nem láttam papot nyugdíjba menni, mert hogy Isten nem küld nyugdíjba soha egy lelkipásztort. Ezért van egy jó hírem, egész életedben, amíg élsz az utolsó percig, szolgálni fogsz, mert az Isten szolgálatban tart. Igen, csak állomás. Szellemi erői teljében vagy. Aki hallgatja vasárnapról vasárnapra ige hirdetéseidet, tudja, hogy így van ez. És lehet, hogy eljön majd a hanyatlás ideje, de az nem most van. Ezért arra kérlek, hogy apádhoz méltóan, és azt a hagyományt követve, édesapánk úgy halt meg, hogy még vasárnap délelőtt 10 órakor ő prédikált ezen a szószéken. Délután 5 órakor már nem élt. Élete utolsó napját szolgálattal töltötte. Mit kívánhat neked egy testvér, aki ráadásul édes testvér is? Azt, hogy így teljen életed további ideje, még nagyon-nagyon sokáig, közöttünk szolgálatban. Kedves Tamás, ne a tegnapra gondolj, hanem készülj a holnapra. Kedves nagy tiszteletű asszony, engedd meg, hogy téged is köszöntselek, hiszen énekkarunk örökös tagja vagy, te is úgy kezdted a szolgálatot. Minden gyereked ebben a szolgálatban áll. Köszöntetlek a hitoktatók nevében is, minden gyereked hitoktató is. Köszönthetlek az ifjúsági csoportok nevében, mert minden gyereked valamelyik ifjúsági csoport tagja volt, vagy most az. Köszönthetlek a fiatal felnőttek körében, mert hogy gyermekeid egy része a fiatal felnőttekhöz jár. Szóval köszönthetlek mindazokért, amiért köszönthettem Tamást, az esperes urat. Isten áldjon téged! Tamáskám, nagyon nehéz dolgunk volt az énekkarnak, amikor arra gondoltunk, hogy mit adjunk neked. És úgy döntöttek a többiek, hogy azt adjuk neked, amit annak idején adtak nekem. Vagyis egy könyvet, egy díszes könyvet, amelyben a kórustagok írtak neked. Just for you. Isten éltesse sokáig.
Amint tudott fiataljaink egy vasárnapi istentisztelet után, 70. születésnapja alkalmával már köszöntötték lelkipásztorunkat. Most Akadó Károly püspök urat kérem, és hallgassuk meg köszöntését, aki az egész Takaró család nevében köszönti lelkipásztorunkat.
más hang, más stílus, most ez fog következni. Csak a gyülekezet kedvéért mondom el, hogy helyre tudjanak tenni engem, mert te ismersz. A gyenge ember, ha sírba fakad, akkor vagy idegbeteg, vagy hiszteroid. Gondoljátok végig, ha az erős ember sír, akkor hatalmas dolgok tapasztalata áll mögötte. Ezt azért mondom, hogyha végletlenül elbőgném magam, egyből a helyére tegyenek. El Stipkovics Erika 2016-ban kiadta Ölelni és Önremenni című könyvét. Testvér kapcsolatokról. Elolvastam, hogyha valaki világi pszichológusnak a könyvén tájékozódik, akkor tudjam, hogy milyen fogalmi rendszere van. Néhány dolgot csak ebből a könyvből. Ír arról, milyen szerepet töltenek be a testvérek a személyiség fejlődésünkben. Egy amerikai kutatócsoport kutatás eredménye, hogy egy családból származó testvéreket ugyanazon környezeti hatások inkább különbözővé, nem pedig hasonlóvá tesznek. A családban történő események, a család dinamikája minden gyerekre másképp hat. Fölteszi a kérdést, mi a titka a jó testvérkapcsolatnak gyerekkorban és felnőtt korban, más meg azzal foglalkozik, hogy a testvérkapcsolat az életben a leghosszabb rokoni kapcsolat. Mert vagy szövetséges egy életre halára, hát vagy gyilkos ellenség egy életre halára. Hát a rokonságból tudjátok, ez így működik. Az én szempontjaim viszont nem ezek. A szempontjaim kimondottan onnan adódnak, hogy két családnak vagy tagja. És ez a két családhoz tartozás elképesztően rányomja bélyegét mind a két fajta életmódra. Azt írtam először, gondoltam, hogy humorosra veszem a dolgot, hogy hat gyerekes családban harmadikként születtél dobogós helykétség kívül, és csak nézőpont kérdés, hogy majd lecsúszott, vagy fönn van rajta, de aztán a gondolat tovább ment így. Bár bátyád voltam, elsővé tett téged az Isten. Tudjátok meg, hogy ő az, aki nagy dolgok történése, tudod? Ő az, aki először térhetett meg a családba, és lett Jézus Krisztus tulajdona. Én velem abban az időben nem lehetett könnyen beszélni, mert vagy két pofont kapott, vagy a földön heverve szó se jutott az illető, de a Tamás azt merte nekem mondani, öreg, térj meg. És mondtam neki, hogy Tomi, hogy gondolod? És mondta, hogy bemégy majd a cirtusunkba, ott a teológián, édesapánk is ugyanott lakott, és becsukod az ajtót, mert szemérmes ember is vagy, hogy ne lássa senki a gyalázatodat, ha letérdelsz, és mondd azt, hogy könyörülj rajtam, Jézusért, édesatyám. Az első direkt evangélizálás, az tőle származik az életembe. A megtérésednek megrendítő következményei voltak. Tudjátok, amikor most Mihály is beszélt édesapa haláláról, akkor a Tamás lett a családnak valami megrendítő szent apapótléka. Emlékszem, hogy jöttek hozzád a testvérek, ahogy orvoshoz kellett menni, ha baj történt, ha kérdéseik voltak, ha a hétköznapi élet területén valami bölcs szót kellett mondani, kellett egy megbízható, apaként működő lélek, és ezt úgy hívták, hogy Takaró Tamás, a testvérünk. Családfejedelemmé lettél. Ez is elhangzott, tényleg így van. Kaptad a bölcsességnek, a kijelentésnek lelkét, és rendkívüli értelmet felismerésre, megismerésre. És tudod, azt látom a legnagyobb ajándéknak, hogy aki lát, az láttatni tud. Egész életedet meghatározta, hogy elképesztő helyzetekben, állapotokban világosságot kaptál, és ezért láttatni tudtál Isten szerint. Ajándékaitként fedezhettük fel a család, a kormányzás lelke ajándékát. Ti nem tudjátok, és ünnepkel azt mondják, hogy nem illik mindent elmondani. Hát elmondom, mert engem nem köt törvény, földi rendje soha, most se. Amikor beiktatták itt Pest Erzsébet a lelkésznek, egy aljas esperes, egy kereszt gyűlölő esperes gunyolódott ott fönt a szószéken. A család egyként nézett Tamásra, de a bölcsességet és hatalmat kapott kormányzó végighallgatta csendesen azt a beszédet, amelyiknek csak az ő kárhozatára nézve volt folytatása. Az Isten gyermeke életére nem lehetett hatással. Aztán meg akarták ölni, elüttették, ti nem tudtok róla. Az volt az ige, hogy erős érzbástyává tesznek téged, vihaskodni fognak ugyan ellened, de le nem győzhetnek, mert én vagyok veled. Örömmel hallgattam a szolgatársaknak a beszédét. Tudjátok, az, hogy erős érzbástyává teszlek, az azt jelenti, hogy akiket rád bízott az Úr, mind ez érzbástyán belülretett lélek lett. Így nőtt a gyülekezet. Így lettek a barátok barátok, így lettek a testvérek testvérek. Volt egy erős érzbástyává tett lélek. És csak azt mondták, barát, jó testvér, hűséges, csodálatos ember. Amikor, tudod, úgy volt a mai reggel is, ez csak neked mondom, mint testvér a testvérnek, 5:30-kor keltem, mint amikor ige hirdetésre készülök, mert vasárnap van. És most az volt velem, hogy Uram, az igédet mondod az ige gyermekének, a másik fiadnak. Tomi, amikor erős érzbástyává tesz valakit, két dolgot láttat meg. Ki az, aki élhet ennek a szív, lélek és erős embernek a vezetése alatt, és ki az, aki ezt támadja? Minden támadót kudarcot vallott. És az Úr téged az ő dicsősége hatalmával megőrzött és megtartott. Mindjárt befejezem ám, csak szeretem. Tudjátok, életemnek több krízis helyzete volt, és a krízisben nincs nagyobb ajándék, mint levelet kapni. Vigasztalót, bátorítót, testvérit, és azt írtál nekem, nem is egyszer, megőriztem. Ki vagy nekem? Harcos társam, elöljárom, útmutatom, szerelmetes, édes testvérem.
Nehéz ilyenkor szólni.
Szeretett lelkipásztorunk, kedves Tamás! Egyházmegyénk és gyülekezetünk nevében, mint főgondnok, munkatárs, talán mondhatom, mint barát, szeretettel köszöntelek lelkipásztori szolgálatod mostani mérföldkövénél. Őszintén reméljük, hogy nyugalomba vonulásod inkább csak egy kötelező világi adminisztrációs lépés, semmint valóságos tőlünk való hátralépés. Gyülekezetünk minden tagjának nevében mondhatom, bízunk abban, hogy továbbra is közöttünk maradsz Isten beszédének áldott tolmásolójaként egészen addig, ameddig engedi ezt neked az Úristen. Kedves lelkipásztorunk, bevallom, nem kellett sokat töprengenem azon, hogy mit is mondanék rólad, ha valaki épp nálam érdeklődne felőled. Amennyiben egy mondatban kellene megfogalmaznom bárki számára, hogy milyen ember vagy, azt mondanám. Tamás Istennek olyan szolgája, akit ura már fiatal korában megtanított mindent a Biblia látószögéből szemlélni, és mindent a Szentírás szűrőjén keresztül értelmezni. Szinte minden egyéb, amit mondhatnék még rólad, az ebből jön, ebből adódik, ebből következik. Ez a látásmód nem egy biblikus szemüveg, amit az igehirdetésekkel való készülésekkor és a szószékkel való felmenetelkor felveszel, azután pedig leveszel, mert nálad ez egy beépített lencse. Ebből a biblikus látószögből nézed az életet, így látsz mindent a legapróbbtól, a legnagyobb dologig, a teremtett világunkban, benne az embert is. Mi a hallgatóid kiváltságos helyzetben lehettünk 35 esztendőn keresztül, mert általad élő közvetítésben részesülhettünk Isten országának titkairól. A Szentírás mélyéről kincseket hoztál fel számunkra, Isten általad így gazdagított fiatalt és vént, férfit és nőt, magányosat és családos embereket. Gyakran hallottunk tőled szigorú prédikációkat, melyekben a bűnre határozottan mutattál rá, hogy aztán a kegyelem feldolgozó igéjét meghirdest. Néha kemény lelkéredel volt ez, azonban értjük, hogy emögött a féltő, lelket menteni vágyó, szeretet munkálkodott benned. Kedves Tamás, egyházi tisztségeimből adódóan régóta abban a helyzetben vagyok, hogy sok lelkészt megismerhettem közelből is. Nem találkoztam olyan lelkipásztorral, aki az életét, idejét, erejét ennyire alárendelte volna az igehirdetésekre való felkészüléseknek, mint te. Kevesen láthatják ezt hétközben, talán csak sejthetik, hogy sok órányi készülés, olvasás, gondolkodás, elcsendesedés, imádság, a megértett igazságok szó szerinti lejegyzése, végül a prédikáció memorizálása előzi meg egy-egy vasárnapi igehirdetésedet. Aztán pedig hasonló igényességgel adod át az igét nekünk, és közben ügyelsz a hallgatóságod összetételére, a magyar nyelv helyességére, tisztaságára és szépségére is. Eszünkbe jut, akik megéltük melletted ezt a 3,5 évtizedet, hogy a lelkiház építése mellett mennyi fizikai munkára is jutott időd, előd. Felsorolhatatlan minden köszöntés keretében, ezért csak megemlítem, hogy 1985-től kezdődően templomot bővítettél, a gyülekezeti házat teljesen átépítetted, ahogyan a beosztott lelkész lakást is. Megszépült a kert, az udvar, és ma, ha valaki ellátogat hozzánk, esetleg egy istentiszteleten részt is vesz, azt érezheti, hogy egy lelki oázisba érkezett. Mondhatom, mert talán te is hasonlóan látod, hogy építői munkát koronálja a gyönyörű Urkuti konferencia központunk, melyet Isten áldásával nemrégen avattunk fel. Legyen a sokféle értelembe vett épülésünkért Istennek hála. Kedves Tamás, fiatalemberként lettél a Budapest Déli Református Egyházmegye esperese. Bölcsességgel, szelídséggel, megérteni akarással és bocsánatra készen voltál mindig mindenki irányába, ebben a szolgálatodban is, de mindig nagy határozottsággal szóltál minden olyan ügyben, ami fennakadt ezen a speciális biblikus látószögből néző lencsét szülőjén keresztül. Ahogyan prófétai feladat és nagy felelősség az ige hirdetése, a felülről való üzenet továbbadása, hasonlóan az az egyház kormányzás is. Közel 30 egyházközség öröme és bánata, lelki, személyi, anyagi ügye tartozott hozzád három esperesi ciklusod alatt. Roskasztóan nehéz feladat volt, mégis az egyház megyéhez tartozó gyülekezetek számára esperességed meggazdagodást jelentett a szó minden értelmében. Ezen a munkádon is azért volt áldás, mert egyházkormányzói tevékenységedet is úgy végezted, hogy nem a magadét mondtad, adtad, hanem azt kaptál, hanem amit kaptál, megértettél Istentől, és csak azt képviselted, amit Bibliával a kezedben igaznak véltél. Azt viszont határozottan és konzekvensen tetted, függetlenül a külső-belső erőmozgásoktól, vagy az emberi elvárásoktól. Minden egyház munkádra ez volt jellemző. Zsinati tagként, zsinati bíróként, a Magyar Református Lelkész Egyesület tagjaként, Magyarországi Református Egyház tanácskozó zsinatának és a Magyar Református Világszövetség választmányának tagjaként egyaránt, és még folytathatnám a sort. Melletted szolgáló egyházi emberként tanulságos volt látnom, hallanom, hogy világi és egyházi testületekben elhangzott beszédeid, különböző előadásaid, esperesi beszámolóid szinte kivétel nélkül tartalmaztak betekintést a világ, Európa és hazánk aktuális helyzetébe, leleplezve benne az ördög munkáját, de mindig örömöt hirdetve és megoldást kínálva Jézus Krisztus evangéliuma által. Közben átéltél sokféle harcot, hátratételt, hordoztál súlyos terheket, szellemi és testi megpróbáltatásokat, átestél nehéz műtéteken is. Mégis jó volt látnunk, hogy mindig tudtál és tudsz vidám lenni, mosolyogni, mert átsüt rajtad Krisztus jó illata és derűje. Kedves Tamás, szemérmes ember lévén sosem szeretett, ha rólad, vagy teljesítményeidről beszéltek, mert úgy érezted, hogy Isten dicsőségéből vesznek el. Tiszteletbe tartottuk és tartjuk ezt mi is, éppen ezért nagyon sok vállalást tettél meg, meg sem említettem azokban a lelkési életútból, amelyen jársz. Isten kegyelméből közel 5 évtizede. Egészen röviden azt mondhatjuk, hogy teljes életedet az evangélium ügyének, református egyházadnak és szeretett gyülekezetednek adtad és adod. Mi pedig minket, a gazdagító életedért, Istennek adunk hálát. Neked pedig mindez nagyon-nagyon köszönjük. Azzal a csendes megjegyzéssel tesszük mindezt, hogy tudjuk, Istennél nincsen nyugdíj, mint ahogy ezt már hallottuk többektől is. Tisztelt ünneplő közgyűlés, kedves lelkipásztor úr! Talán kitűnik az eddigiekből, hogy ez egyáltalán nem akart egy szokásos nyugdíjban aluló lelkész, félig hivatalos, kibújszuszható, elköszönő, minden további jót kívánó, egyházmegyei és gyülekezeti főgondoki beszéd lenni. Inkább csak egy pillanatnyi megállás, emberi értékelés, ami után folytatódik minden fontos épp úgy, mint eddig, egészen Isten kegyelmének végső határáig. Azt kívánjuk neked és magunknak, hogy folytatódjon, éppen csak kevesebb kötöttséggel, ami reményeink szerint több szabadabb időt fog majd jelenteni szeretetté szűkebb családod és az egyel tágabb, de épp úgy szeretetet gyülekezetet tagjaival is. Isten éltesse sokáig velünk együtt, hogy még sokáig tarthass nekünk élő közvetítést, élő adást Isten csodálatos dolgairól a számunkra oly kedves templomunkban, és azután a különböző gyülekezeti ködeinknek szervezendő új, urkúti csendeseteinken is. Köszönöm családodnak, különösen pedig nagytiszteletű asszonynak, hogy Tamást minden embert próbáló feladata között, és bizony tőletek gyakran elszólító munkája közepete is csendesen, sok lemondással szolgáltad és segítetted. Köszönöm Mónikám, köszönjük szépen neked is. Végezetül pedig jelképesen átadom a presbitérium és a gyülekezet gyűjtéséből vett ajándékot, egy az udvarban álló új Suzuki gépkocsit, amelynek kezdőrészetét egyenlítettük ki ebből a külön adakozásunkból. Kívánjuk, hogy használt sokáig örömben és egészségben. Végül fölkérlek, hogy válaszolj a köszöntésekre.
Reménykedjetek, hogy nagy a kegyelem, nézem az órát. Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat. Tudjátok, furcsa műfaj ez az egyházi, a gyülekezeti életrendben, hogy kibúcsúzás. Ez egy furcsa műfaj. Igazán nem is értünk hozzá. Amikor beiktatnak egy lelkipásztort, és megkezdi a szolgálatát, az egy örömünnep. Az egy örömünnep. Emlékszem az enyémre is, 35 évvel ezelőtt. Micsoda örömünnep volt ebben a gyülekezetben. Mert amikor beiktatnak valakit, a szolgálata kezdetén van, mindenki tele van örömmel, reménységgel, álommal, tervekkel, bizalommal, ahogy illik is. Ilyenkor reménységgel teli jókívánságok hangzanak el, palástos lelkipásztorok sorba állnak és áldó igéket mondanak, rám több mint 50 lelkész mondott itt áldást annak idején. Még a régi kis templomban voltunk. A beiktatott lelkipásztor rendszerint fiatal, mellette ott van a szép párja, a társa, meg a gyerekek. Csupa mosoly, boldogság. Előttük a közös szolgálat, előttük a holnap. A kibúcsúzásnak azt jelenti, hogy lejárt a mandátum. Az évek elmúltak, ahogy a 90. Zsoltárban olvassuk, gyorsan tavaszált, mintha repülne. Tisztelettel jelentem, így van. Mintha elrepült volna. Olyan gyorsan tavaszál. Aztán a búcsúzásban mindig ott van valami fajta szomorúság. Akár mit csinálunk is, ott van benne szomorúság. Ráadásul még ma nemzeti gyásznap is van. Október 6-a. Gyászol az ország. De nekem ez nem gyásznap. Nem gyásznap az életemben, és nem is szomorú nap, nem könnyes, és nem nehéz, ezért egyikőtöknek se legyen gyásznap. Egyikőtöknek se. Senkinek. Nekem ez a kibúcsúzás öröm. Örömünnep. Nem azért, mert nem kell többet prédikálni. Végre nem kell többet prédikálni. Belehalnék, ha nem kellene többet prédikálni. Azt nem tudom elképzelni, hogy lehet úgy élni, hogy az ember pap is nem prédikál. Egyszerűen képtelenségnek tartom. Örömünnep, sok oknál fogva nekem ez a nap. Először azért, mert megtartott az Isten. Az kegyelem, hogy valaki él. Hogy megőrizte az Isten. Megtartott az Isten. Pedig jártam a halál mesdjéjén. Jó 10 évvel ezelőtt tulajdonképpen elköszöntem mindenkitől. Tudtam, hogy meghalok. De az Isten másként döntött. Azt mondta, hogy amíg az Úr házát fel nem építed, maradsz. És maradtam. Isten kegyelme, hogy élek. Isten kegyelme, hogy itt van mellettem a feleségem. 46, vagy mennyi? 47? Ő jobban számolja. Testvérek, örömünnep és kegyelem hálára indít, hogy prédikálhattam. 35 évig felmehettem erre a szószékre, és aki lelkész, az tudja, hogy most mit mondok. Sokszor remegve, félelemmel és rettegéssel, szó szerint vegyétek, kezem, lábam remegett, és tudjátok miért? Mert hittel ki kellett mondanom, hogy így szól az Úr. Tudjátok, mekkora dolog ez? azt mondani, hogy így beszél az Isten, és Isten ma ezt mondja nektek, nem a takaró, az Isten. Abba beleremeg ám az ember, ha hiszi. Ide kellett felmennem 35 évig. Ennek a szószéknak a lépcsőit előttem szeretett édesapám járta, 38 éven keresztül, mint a gyülekezet lelkipásztora. És ide küldött fel engem Isten minden tiltakozásom ellenére. Én soha nem akartam erzsébeti lelkész lenni. Mindenem tiltakozott, és ki is mondtam apámnak, hogy nem. Isten meg azt mondta, igen. És én engedelmes voltam neki. És hogy ez a templom most így teli van, ez nem azért van, mert én jó pap voltam, én sose voltam jó pap. Az Isten volt hűséges. Ahhoz, amit kimondott, menj és szólj, szót hallasz a számból, mondd tovább. Mert ha nem, akkor a fejüket, a vérüket rajtad kérem számon. És ezért jártam én oda remegve. Isten így döntött, és azért lettem a gyülekezet lelkésze. Örömünnep ez nekem, mert hálás vagyok a mennyei atyának, hogy megengedte, hogy kiszolgáltassam a szentségeket. Ránézek erre a sok fiatal javarészét, én kereszteltem. És milyen jó, hogy rendszeresen kiosztattam az úrvacsorát. Ez a két dolog ugyanazt jelenti, az úrvacsora és a keresztség. Ugyanaz az egy alapüzenet van benne. Isten szeret téged, és megbocsátotta a bűneidet. Kezdhetsz újat. Mind a két szentség erről az egy dologról beszél, újra és újra. Nem jó, amikor valaki kiszökik az úrvacsora elő. Mert Isten szeretne valami jót mondani neki. Ő meg a jó elől elfut, nem ér rá. A bableves, ugye a vasárnapon enni kell, sietni kell, futni kell. Meneküljünk a kegyelem elől. Borzalma. Örömünnep ez nekem, testvérek, mert bibliórákat tarthattam, evangélizáltam, bűnbánati heteket vezethettem, taníthattam gyerekeket, fiatalokat, teológusokat, éveken át a jövendő lelkészeit prédikálni. Örömünnep ez nekem, mert megengedte az Isten, hogy lelki gondozzak. Tudjátok, ez a lelkipásztor számára az egyik legnagyobb teher. Valakinek az életébe, az ő kérésére becsatlakozni. És aztán azt mondani, amivel nem én, hanem az Isten segíteni tud. Ezért minden, ennyit elárulok nektek, az én lelki gondozói beszélgetéseim abból állnak, hogy ülök és imádkozom. Ő megmondja. Én meg imádkozom, mondom, Uram, fogalmam sincs, hogy ez most hazudik nekem, vagy igazat mond. Ki meri el mondani azt, amiért idejött? Vagy végül nem meri elmondani, hogy miért jött? De te tudod, Uram, könyörülj rajtam. És ülsz, és várod, hogy szót adjon Isten a szádba. Micsoda megbízatás ez. Hálás a szívem, hogy csinálhattam. Hálás a szívem, hogy kórházba járhattam, hogy haldoklók kezét foghattam, hogy együtt imádkozhattunk, és készülhettünk az Úr elé. Micsoda felmagasztalás ez? Kiknek ad ilyet az Úr? Csupa öröm a szívem. Tele volt az egész életem nagyra méltatással, kegyelemmel, megsegített az Úr. És utamra nagyszerű társat, feleséget kaptam. Vannak itt papnék, tudják, hogy ez így van. Vitathatatlanul nekik a legnehezebb. A lelkipásztor feleségeknek a legnehezebb. És soha senkinek nem mondtam még az én feleségemről, Monikáról, hogy talán ő se tudja, így jó ez. Hogy kávinista feleség volt, Mert Kávin János beszél a törvény hasznáról, és azt mondja, hogy a törvény az fék és ösztöke. És egy jó feleség ott fékez, amikor én egyre több akarok, nagyobb akarok lenni. Takaró Tamást akarom adni, de arra senki nem kíváncsi. Isten főleg nem. És ösztöke, amikor segíteni kell, lendíteni kell, fék és ösztöke. Ilyen az áldott hívő feleség. Fék és ösztöke. Egyszerre. Köszönöm neked. Csodálatos gyerekeket is kaptam, akik nagyon-nagyon sokat nélkülöztek. És mégis megbocsátó szeretettel szerettek. Mikor 60 éves lettem, és rendeztek itt egy gyönyörű, szép napot ott fönt a gyülekezeti terembe. Hát úgy voltam vele, Károly, mint te, mint a taknyos gyerek, úgy bőgtem. Én azt hittem, nem szeretnek, mert azt érdemeltem. Olyan keveset tudtam velük lenni. Annyira szaladtam, mentem, és kiderült, hogy nagyon szeretnek. Megbocsátó szeretettel szeretnek. Testvéreket kaptam, láttátok, hallottátok őket. Presbitereket kaptam, két csodálatos gondnokom volt. Nagyon hálás vagyok Kósa Lajos főgondnok úrért, aki Sándor előtt volt. Egy nagyszerű ember volt, áldom az Istent, ő érte halóporaiban is. Sándorról nem mondok többet, ő is itt állt, és itt áll előttetek. Barátokat kaptam, és szolgatársakat. Örömünnep ez nekem, mert felmagasztalt, és többre is bízott a nagykegyelmű Isten. Esperesse akartam lenni, bevallom őszintén, mikor szóba hozták, derékig álltam a tiltakozásba. Aztán elém állt egy hívő testvérem, és azt mondta, hogy hát Tamás, neked kell lenni. És talán ennyit elmondhatok, hogy amikor megüresedett az esperesi szék ebben az egyházmegyében, egy 10 fiatal lelkészből álló közösséggel, amit én vezettem, elmentünk Cseri Kálmánhoz, hogy fölkérjük, hogy legyen az esperesünk. Én voltam a szóvivő, és aztán 50 percig mondtam, Kálmán csak ilyen lehajtott fejjel ült, szép kopasz vagyok, lehajtott fejjel ült a Kálmán, és hallgatott. Szóval amikor kifogytam a szóból, csak fölemelte a fejét, és ezt mondta, Tamás, neked kell az esperesünknek lenni. Azok az ígék, amiket én hozzám hoztam, mind neked szól. Nem ő volt az egyetlen. Rávett az Isten valamire, amit sose akartam. De ő tudta, ő miért akarja. Ő tudta. Zsinatik tag lehettem az egyház parlamentjében. Nagy dolog volt, ott hoztuk a törvényeket. Templomok épülésébe, gyülekezetek születésébe bábáskodhattam. A Kárpát-medencének minden Trianon könnyes testrészében prédikáltam. Mindegyikben, kivétel nélkül. Vihettem gyülekezetünk jó hírét és az evangéliumot Amerikába, Kanadába, Európa számos országába. És Magyarországon hihetetlenül sok helyre. Ezért hiányoltak ők engem. Nem a gyász és nem a szomorúság napja ez nekem, hanem a hálaadásé és az örömé, mert szolgálhattam. Jó az Úr, tőle kaptam mindent. Örülök, hogy hitet kaptam. Azt tudja, hogy milyen nagy dolog a hit, akinek nincs. És szeretné, hogy bárcsak tudna hinni. Egyszer az a doktornő, aki Szulamit születése körül bábáskodott a Dépesti kórházba, és akinek a kezébe én Bibliát adtam, amire persze nem emlékeztem, ő mondta el, egy nyáron felhívott. Pontosabban az történt, hogy egy telefont kapott Tamás fiam, apu valami doktornő, remegő hangú, idős nő keres. Fölveszem a telefont, így szólal meg. Lelkész úr, itt egy öreg zsidó nő van a telefon másik végén. Itt fekszik mellettem a haldokló férjem. Mondjon meg nekem valamit. Hogy kell hinni? Csak azt láttam, hogy maga hisz. Hát megmondtam, hogy nem marad életbe, Szulamit. És maga hitte, hogy életben marad. És Istenre hivatkozott. Hogy létezik ez? Hogy kell hinni? És akkor kezembe a telefonnal 40 percig lefölljártam az udvarba. Azt nem tudtam megmondani, hogy hogy kell hinni. Az ajándék. De elmondtam, hogy én hogy kaptam ilyen ajándékot. Nem tudom, hogy haltak meg ő és a férje. De nem felejtette el, hogy mi az, hogy hit. És vágyott utána. Én hitet kaptam ajándékba az Istentől. Hálás vagyok, hogy Jézusban bűnbocsánatot és örök életet kaptam. És tudom, hogy azt kapott a feleségem is. És tudom, hogy azt kapott mind a négy gyermekünk is, és a társaik is. És tudjátok, hogy ez milyen csodálatos dolog. Milyen biztosított holnap elé indulunk mi. Mert kegyelmes volt hozzánk az Isten. Áldott legyen érte az ő nagy neve. Nem a könnyes búcsú és a gyásznap ez, hanem az Istennek hálás örvendezés napja ez, mert azt mondja az Úr, örüljetek. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Befejezem azzal, nem léptem túl a határt. Mi lesz holnap? Nem tudom. De azt tudom, hogy van gazdája és van tulajdonosa, ura a Pest Erzsébet központi gyülekezetnek. Van gazdája és van ura. Ez az élő Isten. Ő viszont tudja. Tudja, hogy mi lesz holnap. Ő tudja és rendezi is. Istennek hatalma van kapukat kinyitni és kapukat bezárni. A mi dolgunk gyülekezet imádkozni, kérni és ígére válaszra várva figyelni, majd utána Istennek engedni. Semmi más. De ez a mi dolgunk. És végül három igét szeretnék elmondani befejezésül, három olyan igét, amelyik az életemet meghatározta és végigkísért. Mindegyiket kaptam. Nem kerestem, kaptam. Az első ige a konfirmációs igén volt, amelyet apám áldó keze alatt állva, 13 éves, 14 éves fiúként itt állva hallgattam végig, és amit akkor én nem értettem. Azért, mert van benne két múltidő, és van egy folyamatos jelen. Ne félj, mert megváltottalak, múltidő. Neveden hívtalak, hát honnan tudja, ki vagyok én. Múltidő, neveden hívtalak, és enyém vagy. Ez meg folyamatos jelen. Aztán sokat eszembe járt ez az ige. Honnan ismer engem az, aki ezt mondja? De megbíztatott, mert én egy félénk ember voltam, és engem mindig bíztatni kellett, hogy ne félj, ne félj. Olyan jó volt ezzel indulni. A második ige, azt akkor kaptam, amikor fölszenteltek pappá, és ott térdeltem egy templomba. Nekünk is van imazsámolyunk, egy imazsámolyom. Ez volt az igén. Aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én lelkem. Én ezért lettem nem meghátráló. Aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. És én úgy álltam föl, akkor, hogy megyek, Uram, mondd, hogy hova. Küldj bárhova, megyek és harcolok. Nem leszek a meghátrálás embere. És az utolsó ige az, ami tulajdonképpen nagyon sokszor felemelt. Tudjátok, nincs örökké hallelujázó hívő élet, csak bukdácsoló, csak újra és újra fölálló, csak újra és újra induló hívő élet van. És olyankor az emberbe fölmerül, hogy én tényleg hívő ember vagyok? Uram, az tényleg igaz, hogy én megtért hívő gyermeked vagyok? Biztos ez az egész nem egy magamnak bemagyarázott valami, látod meg én, hogy nézek ki, erőtlen vagyok. Sehol nem vagyok a hitben, nem imádkozom. Uram, megáll, amit mondtál. És akkor ezt az igét kaptam, hogy, és egyszer Károly elküldte nekem. Nem ti választottatok engem, mondja Jézus, hanem én választottalak titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, hogy a ti gyümölcsötök megmaradjon, és akármit kérjetek az atyától az én nevembe, megadja néktek. Nem én választottalak, Uram, hanem te. Uram, tudtad, hogy kit választasz? Egy olyat, mint én. Hát akkor könyörülj rajtam. Te tudtad, hogy én Tamás vagyok. Kettős vagyok. Könyörülj rajtam. És ahányszor földre estem, ez volt bennem. Uram, te választottál engem. Nem én akartam a papod lenni. Nem én akartam szolgád lenni. Te választottál engem. Uram, könyörülj rajtam. És olyan jó volt átérni, hogy könyörült. Hát röviden, ennyi. Köszönöm a kedves türelmeteket. Szeretettel hívok mindenkit egy gyülekezeti szeretetvendégségre, és mielőtt oda kimegyünk, énekeljük el az ünnepre való tekintettel a szózatot.